az iránytű következik.
Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Néhány hete érkezett a szomorú hír, hogy október 1-én 91 éves korában elhunyt a világhírű etológus, a csimpánzok védelmezője és kutatója, az angol Jane Goodall. Vendégem a stúdióban két hazai munkatársa, a Jane Goodall intézet korábbi alelnöke, Dominguez Teknő Zsuzsanna, kezicsokolom.
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm.
És a szervezet főtitkára, Kádár András, jó napot kívánok.
Jó napot, üdvözlöm a hallgatókat is.
Önök ugye a Magyarországi Intézménynek a munkatársai, illetve ezt a szervezetet képviselik, hiszen ez egy világméretű intézet, rendszer, aminek van Magyarországon is szerencsére része, és akkor önök ebben dolgoztak, illetve dolgoznak. Mi volt Jane Goodall előtt, és mi van azóta, hogy ő a munkásságát kifejtette, ezt a több évtizedes kutatómunkát a dzsungelben, a csimpánzokkal? Főtitkár úr.
Köszönöm a szót. Igazából, mikor dr. Jane Goodall elindult Tanzániába, egy paleoantropológus professzor kérte fel arra, hogy kutassa a főemlősök világát. Volt egy, én úgy szoktam mondani az előadásaim során, hogy egy őrült tudós volt, akinek volt egy ötlete, de tudjuk, hogy a zseni és az őrült az nem sokban különbözik. Kenyában, illetve Tanzániában kutatott az olduvai szakadékban, és ott talált egy előember maradványt, egy ősember maradványt, illetve mellette eszköz maradványt, és ezt elnevezte ügyes embernek, homo habilisnek, aki már ugye tudott valamilyen eszközt készíteni a vadászathoz, vagy amihez szüksége volt rá, és az volt az elmélete, hogy ez a homo habilis, ez úgy élhetett, mint a mai élő főemlős rokonaink, és ezért ez volt az őrültség, hogy kiválasztotta először Dr. Jane Goodallt, és utána még két másik hölgyet, és kiküldte őket a dzsungelbe egyedül, hogy tanulmányozzák a csimpánzokat, a gorillákat és az orangutánokat az őserdőben, az eredeti élőhelyükön. Akkoriban még nem volt ez szokás, hanem az állatkertekből, illetve könyvekből próbálták kitalálni, hogy élnek az állatok, és hát Jane volt, aki legelőször ugye 1960. július 14-én kezdte meg a kutatásokat, így egy úttörő munkát kezdett el tulajdonképpen azzal, hogy ő felfedezett, amiről majd később beszélünk, olyan dolgokat, amik bebizonyították az őrült tudós elméletét, azzal egy utat nyitott meg a többi tudós társának, akik Diane Fossey, illetve Birjuta Galdik, ezt később kezdték meg ugye a kutatásokat, és még támogatásokat is tudott szerezni ezzel.
Ugye ők gorillákat és orangutánokat kutattak.
Igen, így, hát akkor onnan kezdjük, hogy...
Hát igen, meg azért azt mondjuk el, hogy dr. Louis Leakey volt, ez a paleoantropológus, tehát azért őt is érdemes megemlíteni, mert aki szeretne utána nézni, szerintem az ő élete is egy nagyon-nagyon érdekes. Tehát
találtam,
ő indította el.
Olyan felvételt az interneten, ami 1960-ban készültett valószínűleg Jane Goodallról, ahol Tanzániában, ugye az akkor még angol gyarmat volt, még Tanganyika néven, és akkor ott távcsővel lesi az orangutánokat, de ez színes felvétel egyébként róla, tehát nagyon jól dokumentálták már ezek szerint, már akkor is ezt a munkát.
Hát ugye, most rosszul mondtad, nem orangutánokat, hanem csimpánzokat, ugye Jane Goodall.
Diane Fossey-ra mondtam, hogy gorillákat, és a másik hölgy pedig az orangutánokat. Rájuk céloztam akkor.
Igen. Na milyen baj, csak ezzel amúgy mindig küzdött Jane is, hogy összekeverték Diane Fossey-val. Ugye Diane Fossey a hegyi gorillákat kutatta, de most tisztába teszünk mindent, ezért is jó.
Az összes hölgyet.
Hallgatóknak is, igen.
Ugye Diane Fossey a hegyi gorillákat kutatta, 1960-as évek közepén kapott megbízást Louise Leakey-től Kongóban, majd később, ugye akkor még Zaire volt, később pedig Ruandába folytatta a kutatásokat, Birju Tegáldikász pedig az orangutánokat kutatta Indonézia Borneo szigetén, ő a 70-es évek elején érkezett ide, és szintén Louise Leakey megbízásából kezdte meg a kutatásokat. Ugye Jane pedig Tanzániában, ahogy mondta, az akkori Tanganyika országában kezdte meg a kutatásokat. Ez a Gombe Nemzeti Park pedig a Tanganyika tó mellett található egy 52 négyzetkilométeres nemzeti park, nagyon pici, de nagyon hasonlított arra a vidékre, ahol még annak idején ez az Homo habilis élt, a fás köves terület a tó partján, úgyhogy ezért választotta ezt a helyszínt Louise Leakey.
Ez a derék antropológus ezek szerint hölgyeket jelölt ki, hogy menjenek el a dzsungelbe.
De szerintem ez is fontos, hogy miért pont őket hát választotta, mert ugye amit kérdezett, erről? Hogy mi volt előtte meg utána, tehát előtte ugye a tudomány, a tudósok, egyetemi végzettség, állatkert, stb. És akkor ugye kiküldött a terepre, hogy miért pont ezt a három nőt, meg hogy miért ilyeneket, szerintem ez is érdekes, meg pont ezért tudott ő olyat megfigyelni, amit előtte nem, mert hogy Leakeynek is ez volt az elképzelése, hogy jobb, ha olyat küld, akit nem fertőzött meg a tudomány, illetve hogy a őket empatikusabbnak, figyelmesebbnek gondolta, jobb megfigyelőknek, tehát ő neki pont ez volt a célja, hogy valaki olyan menjen, aki egy ilyen teljesen új szemmel, és hogy talán valami mást fog észrevenni, és ugye ez így is lett. Tehát ugye egy fél évig ugye Jane, tehát nem is adta föl, mert nem is látott szinte semmit. Tehát már a pénz is, amit a kutatásokra gyűjtöttek, az már majdnem, hogy elfogyott, amikor ugye ezt a nagy áttörő megfigyelését, felfedezését tette, ami ugye híressé tette ez az eszközhasználat, és akkor ugye itt van már a párhuzam ugye a főemlősök között,
akkor
illetve az ember és a...
Igen,
tehát beigazolódott tulajdonképpen, igen, tehát hogy az őrült elmélet, ugye András mondta, ugye, hogy teljesen másképp állt így hozzá ehhez, és igaza lett. Tehát ez volt szerintem ez, ami nagyon-nagyon megkülönböztette. Hát meg a másik ugye, hogy elnevezte a csimpánzokat, tehát hogy ő ezt már gyerekkorában a kutyáján megtanulta, hogy az állatok saját személyiséggel rendelkeznek, mindegyik más, másképp, tehát mondjuk még egy kutyafajtán belül is, hogyha megnézzük, meg főleg a csimpánzokat, hogy teljesen más az arcuk, tehát meg külsőre is más, másképp viselkednek, tehát hogy ő így ilyen szemmel nézte őket, és szerintem... Tehát pont ezért volt más az ő megközelítése, és utána ugye már a másik két hölgy is ez alapján tudott menni, és így kezdték meg ők is a kutatásokat, így folytatták, ez volt a Jane Goodall módszer tulajdonképpen, amit ő alakított ki, ugye saját tapasztalata, meg saját személyiségét.
És miért volt bele. Az fontos, hogy megtudja a tudományos világ, vagy az emberiség, hogy a csimpánzok eszközhasználóak voltak?
Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ez volt ez az áttörő felfedezés, hogy amit Zsuzsa is mondott, hogy fél éven keresztül nem tudott megfigyelni tulajdonképpen semmit, csak messziről távcsővel. A csimpánzok folyton elszaladtak előle, és aztán, ahogy megszokták, egyre közelebb tudott kerülni hozzájuk, és az egyik csimpánznál vette észre, persze akkor is távcsővel, hogy letört egy kis ágat, leszette róla a leveleket, és átalakította tulajdonképpen eszközzé, szerszámmá, amivel a termeszvárból kihorgászta a hangyákat, és utána elfogyasztotta őket. És akkor ezért volt ez egy óriási felfedezés, mert akkor úgy volt definiálva az ember, hogy eszközkészítő, eszközhasználó állat. És egyből táviratozott Louise Leakeynek, aki persze viszont táviratozott, hogy ez egy hatalmas áttörés, egy óriási felfedezés, mert vagy akkor az eszköz kell újra definiálni, vagy a csimpánzokat elfogadni emberként, vagy pedig hát ugye újra definiálni az embert, úgyhogy azt tudjuk, hogy egyelőre nem fogadták el a csimpánzt emberként, úgyhogy új definíciót kapott az ember, de ezzel, hogy ezt felfedezte, tulajdonképpen áttört egy olyan falat, ami az állatvilágot és az embereket elválasztotta. Tehát el kellett fogadni, hogy a természet részei vagyunk, és van kapcsolódás, van egy kapcsolat a természeti világgal is.
Az 1960-as években ezek még ilyen kérdések voltak, hát azt hinni az ember, hogy azért a tudomány az akkor már sokkal előrébb járt, tehát hogy most akkor ember, állat, majom, milyen összefüggése van ezeknek a dolgoknak?
Hát igen. Tehát erre nem tudunk más válaszolni, igen. Tehát
ez egy
másképp, más volt a cél, igen. Volt. Tehát ez olyan, mint ahogy Leakey is, ugye, tehát ezt ő találta ki, tehát ő ezen a nyomon szeretett volna tovább haladni. Lehet, hogy ez azelőtt még nem volt senkinek fontos, hogy ezen, tehát hogy ezt a részét kutassa. Tehát, hogy ez a közös pontot keresse.
De hogy ez
tehát
nagyon...
Tehát különállóként nézte, tehát nem tudom, tehát így nehéz ezt megmondani, hogy miért, ugye, hát ez olyan, mint a dinoszauruszokat, hogy valaki miért kutatja, vagy mit fedez föl, amit előtte még nem. Szerintem mindig vannak új dolgok, és szerintem pont ez az embernek a személyiségéből is ered, hogy ő mit szeretne megmutatni, vagy mi az, ami érdekli, és akkor ehhez mit tud, kiket tud bevonni. Ugyanúgy, hogy Leakey ugye bevont ezt a három nőt a saját, nem tudom, elképzelését, hogy bizonyítja, meg is fertőzte valamennyire őket nyilván, és akkor hát aztán a Jane meg ugye tovább fertőzött minket így a saját, igen.
Mert
igen.
Például most nem, hogy itt olvasgattam erről a témáról, azt is találtam, hogy a Texas Egyetem antropológus professzora Jill Pruitt, aki Szenegálban tanulmányozta a csimpánzokat, Jane Goodallt rockstárnak nevezte. Tehát az is kellett ehhez nyilván, hogy ő egy ilyen személyiség legyen, hogy ezt mindenhol el tudja úgy mondani, igen. Mindenhol szimpatikus volt ő maga is, ugye élete végéig, az utolsó pillanatig is még előadásokat tartott, tehát hogy ezt a legjobb influencerként tudta népszerűsíteni ezt a világot.
Igen, egyébként itt visszatérve Louise Leakeyre, ő is egy hihetetlen figura volt, aki olyan előadásokat tartott, hogy tele volt a nézőtér, úgymond ő is már egy rockstárként élt, megtanított kőszerszámokat pattintani, az folyamatosan gyakorolta, bemutatta, úgyhogy nagyon szórakoztató előadásokat tartott. Jane pedig hát így ugye kutatta a csimpánzokat, így több mint 30 éven keresztül a dzsungelbe, majd 1986-ban egy chicagói konferencián vett részt, ahol azzal szembesült, hogy a tudós társai beszámolnak arról, hogy egyre fogynak az élőhelyek, illetve azok a élőlények, akiket ők megfigyelnek, az egyetszámok egyre csökkennek, és ekkor határozta el, hogy valamit tenni kell, úgyhogy ő úgy mondja, hogy ő tudósként ment be, de környezetvédelmi aktivistaként jött ki onnan, és ettől kezdve vált úgymond rockstar rá, hogy 300 napot utazott egy évben, és mindenhol előadásokat tartott, és felhívta az emberek figyelmét arra, hogy tegyünk valamit, hogy megőrizzük legalább azt a természeti szépséget, az állatok világát, illetve az embereket is segítsük, és így egy ilyen holisztikus szemléletet követve hozta létre még korábban 1977-ben a Jane Goodall intézetet, ami már a csimpánzok védelmével, a természet védelmével foglalkozik, és ez, amit mondtam, hogy így rockstárként, vagy említett, hogy rockstárként turnézott, egyébként így 2019-ben itt Magyarországon a Sziget Fesztiválon is fellépett a nagy színpadon, és ott hát nem egy órát koncertezett, hanem egy 10 perces beszédet tartott az egybegyűlteknek a két koncert között, úgyhogy így azt gondoltuk mi is, így úgymond féltünk, hogy na mi lesz ebből, de mondták az osztrák kollégák, akik elkísérték, hogy ne aggódjunk, mert Jane megoldja, és tényleg egy óriási ováció volt a beszéde végén, úgyhogy sok megkeresést kaptunk, illetve hát ugye ez egy olyan fesztivál, ahova rengeteg fiatal jön, ő ebben látta a jövő reménységét, ugye, hogy a fiatalok képesek együtt megváltoztatni a világot, hogyha összefognak, úgyhogy így nagyon sok emberhez tudott eljutni ezen a fesztiválon is.
Hát igen, meg hogy szerintem az volt pont ott az érdekes, hogy ugye mi is ezért izgultunk, hogy azért oda egy milyen közönség jön, fiatalok, tehát nem erre számítanak, ő meg már nem tudom idős, de ez, hogy Jay megoldja, szóval ez nem kell semmi más, csak az ő személyisége. Kiállt, elmondta, amit szeretett volna, úgy, ahogy szokta, és egyszerűen ennyi. Tehát így tudott hatni igazából, tehát semmilyen nagyon extra dolgot nem kellett neki. Tehát teljesen mindegy, hogy hova ment, kivel beszélgetett, kinek adott elő, ő maga volt az szerintem, ami által egy át tudta adni az üzenetet, meg motivált, inspirált, úgyhogy szerintem ez a legfontosabb.
Az egész személyiség egy üzenet volt egyébként, ugye rengeteget ment mindenfelé, és azt mondta el mindenhol, hogy tulajdonképpen, hogy versenyt futunk az idővel. Ezt hallottam tőle. Na most azért hogy jutott elő ideáig? Ugye van az a híres bábú csimpánz, ugye talán erről sokan hallottak. András elővesz most egy fényképalbumot, és ebben mutogat, megmutat egy fekete-fehér képek vannak itt még kiskoráról Jane-nek. Itt van ez a bizonyos csimpánz bábú. Ennek mi a pontos története?
Hát így Jane-ről tudni kell, hogy nagyon szeretett történeteket mesélni, egy igazi történetmesélő volt. Ezzel jutott el igazából az emberek szívéhez és az agyához is. Itt egy régi fotót láthatunk, ezt azért szoktam berakni az előadásaimba is, hogy lássák az emberek, hogy Jane is volt gyerek.
Hány éves itt? 2-3 éves.
Két éves volt, és akkor kapott az édesapjától egy plusz csimpánzt, Jubilee-nek hívták, mert akkor ünnepelték a londoni állatkertbe a csimpánznak az évfordulóját, és ezzel lepte meg tulajdonképpen Jane-t. Itt látszik a másik képen, ugye a rádióban nem tudjuk mutatni, hogy mennyire szerette ezt a plusz csimpánz, hogy ölelgette folyamatosan.
Úgy, körülbelül akkor a csimpánz itt az első képen, mint maga a kislány, aztán a következő képen ott már ilyen 5-6 éves forma lehet Jane, akkor már Jubilee is egy kicsit kopottasabb. Látszik, hogy sokat használta, játszott vele, de azt is látjuk, hogy még ebben a formájában is nagyon szereti ezt az állatot. És ugye, amit tudjuk, hogy ez a mai napig is megvan még.
Igen, így most már egyáltalán nincs rajta szőr, de a Washingtoni Természettudományi Múzeumban van, és hát a Jane kiállítás, ami egy turné kiállítás, körbe megy Amerikába, ott került be egy tárlóba, ami még eszembe jutott, hogy a Sétaszínház színdarabunkban is szerepel egy plusz csimpánz, persze nem Jubilee, de őt is egy színész plusz csimpánz játsza, úgymond, és ott hangzik el ebben, hogy a szülei, a családja Jane-nek aggódtak, hogy majd garantáltan rémálmai lesznek ettől a csimpánztól.
Nem kis babát, egy kislányt kapott, vagy valami ilyes hercegnőt, hanem egy majmot.
De igazából így, az látszik ugye, hogy mennyire szerette, és együtt éltek át különböző kalandokat a kertes házukban, úgyhogy folyton magával hurcolta, nagyon szerette.
Tehát és ezért kezdett el a csimpánzok iránt érdeklődni, és ezért kezdett foglalkozni később a csimpánzokkal, mert ez a gyerekkori élménye volt. Egy krokodilt kapott volna, akkor a krokodilokat kutatja?
Az is lehet.
Nem, hát itt később ezen a másik képen itt már egy 4-5 éves lehetett, itt már jártak könyvtárba az édesanyjával, és a kedvenc könyve az a Tarzan és a Dr. Dolittle volt, és ugye abban már a főhős tud beszélgetni az állatokkal, együtt élnek át kalandokat, és meg akarják menteni a vadvilágot, és akkor ő elhatározta, hogy már a vadállatok megmentésével szeretne foglalkozni, és Afrikában élni, úgyhogy az édesanyja mondta is neki, hogy nagyon szépek ezek az álmok, Jane, de ahhoz, hogy megtaláld az utat az álmaidhoz, nagyon sokat kell tanulnod, és minden egyes lehetőséget, ami szembe jön, azt meg kell ragadnod, és akkor esetleg megtalálhatod az utat az álmaidhoz. Úgyhogy egyébként, ha így végig tekintünk az életén, nem tudom, mennyire lesz rá idő, de mindenféle lehetőség, ami szembe jött, tényleg megragadta, és egy hihetetlen szerencsés véletlenek során ugye lett ő tulajdonképpen ez, aki...
Hát az előadásaiban egyébként én hallottam, hogy tyúkokról, tojásokról is szokott beszélni.
Igen, hát ugye, az igen, már ez meg volt ez a természettudományos érdeklődés benne, szóval ezt meg, hogy mi idézi, tehát így visszatérve szerintem a csimpánzra, meg ezekre az élményekre, az olvasmányokra, szerintem ez így mind együtt, ami én így úgy gondolom, hogy azért ez is, tehát ez a sok hatás, ami az embert éri gyerekkorában, az, hogy milyen családból az édesanyja, ugye, hogy folyamatosan inspirálta, motiválta, ugye van ez a tyúkos sztori, van, tehát nagyon sok ilyen kis történet van, igen, amikor ott eltűnt, mert meg akarta figyelni, ugye, hogy jön ki a tyúkból a tojás, és akkor így órákra, tehát bebújt a széna közé, és nem találták, meg már rendőrséggel kerestették. De hogy ugye például ezután is az édesanyja, tehát hogy nem megszitta, nem megbüntette, hanem hát azért tehát rápirított, hogy azért legközelebb szóljon, hogyha ilyen van, de mikor gilisztákat például bevitte a kertből az ágyra, akkor is az anyukája nem azt mondta, hogy na most akkor nem tűnt, jó, kikapsz, mert hogy ilyet csinálta, hanem szépen ugye megmagyarázta neki. Tehát, hogy szerintem ez mind-mind összeáll az emberbe, én úgy gondolom, tehát ami e felé a pálya felé vitte az olvasmányok ugyanúgy. Tehát például mondjuk én is azért vagyok itt, mert nyilván olvastam a könyveit, és valamilyen szinten hatott rám. Tehát így
gyerekkori élmények
sokat
nagyon
jelent.
Fontosak lehetnek. Például Karikó Katoniról tudom, hogy ő is egy vályogházban nőtt fel, egészen közel a természethez, és ő is a fészekben figyelte a tojásokat, meg a madarakat, és onnan jutott el a Nobel-díjig. Tehát ez azt jelenti, hogy nincs lehetetlen a világon.
Igen, csak lehet, hogy ő nem kapott plusz csimpánzt, meg nem olvasta a Tarzant, és azért nem ebbe az irányba ment.
Inkább a kémcsövek felé.
Lehet.
Jutott el. Kedves hallgatóink, műsorunkban Jane Goodallról beszélgetünk, aki néhány héttel ezelőtt halt meg. Ő volt a csimpánzok kutatója és védelmezője a dzsungelben, két magyarországi munkatársa, Dominguez Teknyő Zsuzsanna és Kádár András van velem a stúdióban, és egy kis zene után majd azzal folytatjuk a beszélgetést, tehát hogy Jane Goodall egészen pontosan hol, hogy, milyen módon és mit kutatott Afrikában. Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem a stúdióban Dominguez Teknyő Zsuzsanna és Kádár András, Jane Goodall magyarországi munkatársai. Majd arról is fogunk beszélni, hogy mi a magyarországi Jane Goodall intézetnek a munkája. De most még beszéljünk inkább Afrikáról. Jussunk el a dzsungelbe. Itt ebben a fényképalbumban, amit András az előbb elővett, most egy nagyon érdekes képhez lapozott. Az előbb említett három hölgy van itt ezen a fényképen. ugye egyikük az orángutánokkal, másikuk a csimpánzokkal, és a harmadikuk pedig a hegyi gorillákkal foglalkozott, és egy nagyon érdekes megfigyelést osztott meg velem, András, legyen kedves, mondja el.
Igen, hát az előadásaimon szoktam mesélni, de persze ez csak vicc, illetve nem tudjuk, hogy igaz-e, még nem nincs bebizonyítva, hogy ugye, ha megnézzük a hölgyek, a kutatóhölgyek hajszínét, akkor az megegyezik az általuk megfigyelt főemlősök szőrének színével. Ugye Diane Fossey a hegyi gorillákat kutatta, az ő haja fekete, Jane a csimpánzokat, neki ilyen szőke és barna a haja, és Birjute Gáldikásznak pedig vörös a haja, úgyhogy az orángutánok megfigyelésével kapcsolatban ő utazott ki ugye Borneóra, úgyhogy ebből is esetleg így meg lehet jegyezni, hogy ki, melyik kutató, melyik főemlőst kutatta az őserdőben.
Hát ennyire szimbiózisban éltek az általuk megfigyelt állatokkal, persze ez is csak egy vicc, de tulajdonképpen ugye mindegyiküknek nagyon nehéz dolga volt elfogadtatni magát az állatokkal, és hát lehet, hogy az is számított, hogy Jane Goodallnak hasonló volt a hajszíne, és
ezért fogadták be olyan könnyen.
Befogadták maguk közé a csimpánzok. Hogy élt, hogy kutatott ott, ugye említették, hogy egyedül elküldte ez a drága jó férfi antropológus, tudós professzor, de hát ugye azért nem teljesen egyedül volt, például azt olyan képeket is láttam, hogy az édesanyja is vele volt, ugye?
Igen, hát akkoriban nem engedték a hatóságok, hogy egyedül egy lányot császkáljon a Tanganyikába, úgyhogy muszáj volt valakinek elkísérnie, és az édesanyja vállalta ezt a feladatot, de egyébként a testvére is volt, hogy meglátogatta őket, de a legtöbb időt az édesanyja töltötte vele ott kint. A táborban maradt, amíg Jane az erdőt járta, és a helyi közösséget, a helyi közösséggel dolgozott együtt, egy kis kórházat nyitott.
Láttam, hogy gyógyította őket, igen, szemeket, krémezett, meg mindenféle egyéb segítséget nyújtott.
Házi helyeknek praktikákat vetett be igazából, tehát ő nem volt orvos. Igazából, amit mi is mondjuk az édesanyánk, vagy nagymamánk a gyógynövényekkel, vagy a házi krémekkel próbálkozott jobbá tenni az emberek életét, és így befogadták tulajdonképpen a helyi közösség Jane-t, illetve az édesanyját, meg persze hát voltak teherhordók, nem ő egyedül vitte ezt a sok technikát, amit oda kellett szállítani a helyszínre.
És akkor hogy fogadtatta el magát? Tehát említették, hogy fél éven keresztül gyakorlatilag nem tudott közel kerülni hozzá a csimpánzokhoz, ugye figyelte őket távcsővel, és akkor mi történt fél év múlva, vagy hogy zajlik egy ilyen kutatás, pláne abban az időben ugye nem voltak mai kort.
Hát tényleg nem volt, tehát tényleg csak egy távcső, egy jegyzetfüzet, egy toll, és aztán egy írógép, amin leírta. Tehát akkor igen, tehát így el lehet képzelni. A türelem szerintem, a kitartás, tehát igazából, tehát pont ez, hogy neki ugye nem lett megmondva, hogy vagy egy tudós hogy figyeli, vagy hogy dolgozik, vagy hogy csinálja, szerintem ennyi ez volt igazából kezdetben. De hát ugye ott most is folynak a kutatások, tehát ez a világ leghosszabb ideje tartó kutatás egyébként a Gombe Nemzeti Parkban, csak hogy ezért úgy érdekes lenne megnézni, hogy ő hogy indult, és most már milyen technikák vannak, tehát nyilván sokkal többet tudnak megfigyelni, de hogy ezt igazából így ő kezdte tényleg, hogy ilyen nagyon egyszerűen, tehát az ő személyisége volt szerintem, tehát itt se tudok mást mondani, tehát a kitartás és a türelem, tehát nem volt semmilyen extra módszere.
Leült egy fatövében a jegyzetfüzetével, meg a
hát egy dombon,
kukkerével,
igen,
és akkor várt, hogy közel jöjjenek hozzá az állatok?
Igen, tehát először igen, ugye meg kellett őket találni, igen, meg kellett ugye magát szoktatni, hogy ott van, és akkor ugye volt a, hát nem tudom, hogy akarod-e mondani, az első csimpánz, a híres, ugye akinél ezt meg is figyelte, tehát akin keresztül, tehát egy valaki volt, aki először őt ugye befogadta, és akkor bevitte a családjába, és akkor így, tehát ez így apránként épült fel, nem az, hogy egyszer csak úgy ott oda megyek közéjük, és akkor már én ott csimpánz vagyok, tehát nem is lett az sose, hanem, tehát nem tudom, ezt a Dávidos sztorit el akarod-e mesélni. Ja,
persze, ez a, amit már említettünk az elején, hogy ugye megfigyelt egy csimpánzt, aki letört egy ágat, és átalakította a szerszámmá, kihorgázta a hangyákat, és ő, ahogy Zsuzsa mondta, hogy ugye elnevezte a csimpánzokat a kinézetük, illetve viselkedésük alapján, őt elnevezte szürke szakállú Dávidnak, akinek szürke szakálla volt, ugye, értelemszerűen, és ő volt az első csimpánza, aki befogadta, tulajdonképpen közel engedte magához Jane-t, és hát ez azért volt fontos, mert ő volt a vezér híma csoportba, a családba, és akkor így már elfogadta a többi csimpánz is az, hogy közelebb jöhetett az ember igazából a kutató hozzájuk. Úgyhogy innentől kezdve már könnyebb volt a dolga, ugye követte őket a dzsungelbe, volt egy az Ember árnyékában című könyvében lehet olvasni, hogy volt egy ilyen téves megközelítésük is, amikor megérkezett a későbbi férje Hugo van Leeuwijk, fotós, videós, aki már nem videó, még nem volt, csak kamera, aki rögzítette a képeket, illetve a filmfelvételeket, hogy beszoktatták a táborba a csimpánzokat banánnal, eldugtak különböző helyekre banán, de ezeken összevesztek a csimpánzok, illetve a tábor felszerelését is elhordták folyamatosan, a ruhákat is, úgyhogy utána vissza kellett szoktatni őket, hogy ott nem lesz többet banán, úgyhogy meg nem kellett akkor ugye hajkurászni a csimpánzokat se, hogy éppen hova vitte el Jane ruháját az egyik, úgyhogy itt volt egy ilyen téves megközelítés, de utána folytatta ugyanúgy a megszokott módon a csimpánzok megfigyelését, ami még így nagyon érdekes volt, le is szoktam játszani az előadásokon, hogy megtanult egy ilyen bemutatkozó hívó hangot is Jane, amivel így jelzett a csimpánzoknak, hogy közeledik. Ezt egyébként penthútnak hívják, így csimpánz huhogásnak, ha így magyarra fordítjuk, és akkor azt majd nem tudjuk lejátszani most, de egyébként
nincs
de majd akkor majd megkeresem.
Majd a végén esetleg.
Szívjátszunk be, hogyha lehet.
És
engedélyezem, hogy bekapcsolja a telefonját. Parancsolj.
De így, ami még így érdekes megfigyelés, ezt nemrég fedezték fel, hogy a csimpánzoknál is vannak olyan megfigyelő csimpánzok, akik nézik a legmagasabb fákról, fölmásznak, és akkor onnan figyelik, hogy jön-e az ellenség, a csimpánz ellenség, mert egyébként ők is ugyanúgy, mint az ember, ebbe is hasonlítanak ránk, hogy háborúznak területekért, illetve gyümölcsfákért.
Törzsek családok? Vagy milyen így a társadalomban?
Hát egyébként ez ők is egy nem régi felfedezés, hogy néprajzuk is van a csimpánzoknak, illetve mérnöki tudományuk is van egy ilyen kezdetleges, ugye a hangyahorgászathoz használt ágakat, olyanokat választanak ki, amik könnyen hajlanak, tehát azt a fajta fát keresik fel, ami könnyen bemegy a hangyajáratokba, illetve hát ez a háborúzás, ez ugye területekért, illetve nőstényekért is zajlik, mint mondjuk a trójai háború, ugye, állítólag úgy kezdődött, és ez is ez a néprajz, hogy egy bizonyos technikát használ az egyik csoport, és akkor átvándorol mondjuk az egyik nőstény vagy híma a másik csoportba, és akkor ott nem a saját technológiáját használja mondjuk a víz felitatására, hogy összerágja a leveleket, hanem akkor egy másik technológiát, amit az ottani csoport használ, azt tanulja el. Tehát így ilyen, hát úgymond akkor törzsi vagy ősi szokásokat vesznek át a csimpánzok.
Igen, ezt szerintem úgy kell elképzelni, vagy nem tudom, amit így kérdezett, hogy mondjuk, mintha két törzs harcolna egymással például a területekért, tehát, hogy ez így működik.
Egyébként mondjuk etette is őket, vagy segített is nekik, mert
hát ugye ez amit András mondott, de hogy szerintem ez pont ezt lehet, látta, igen, hogy nem működik, tehát ez a tök jó szerintem, már bocsánat így a szóval az volt a nagyon jó, hogy ő így felismerte azért, hogy hogyha amikor itt téves úton jár, és nem azon ment tovább, hanem ezt akkor azt mondta, hogy oké, jó, akkor ezt így abba hagyjuk, és akkor tehát, hogy pont az a lényeg, hogy a természetes környezetükben, saját terepükön kell őket megfigyelni, nem oda, nyilván könnyebb megnézni, hogyha ott van, tehát hogyha oda hívom magamhoz, vagy oda szoktatom, de hogy nem az volt a helyes út, tehát ő is hibázott, de tanult belőle, és akkor utána visszatalált a helyes irányra.
Akkor most egy kolléganőjüket említem, Joy Adamson, ugye, aki az oroszlánokkal foglalkozott, az Elza kölykeiben például hasonló hibát követett el, tehát teljesen megszelídítette Elzát, az anya oroszlánt, és ezért nem tudták visszaengedni, akkor állatkertbe se akart elengedni, tehát itt elég komoly problémák voltak, de ezek szerint itt ez egy általános probléma minden ilyen helyzetben, hogy akkor most mennyit engedjünk, mennyire menjek én közel hozzájuk, engedjem őt magunkhoz, emberekhez közel.
Meg ez a szelídítés, tehát azért csak vadállatok, a csimpánzok is, szóval nem is lehet szerintem annyira megszelídíteni, kiszámítani se. Tehát, hogy amik kicsik addig, tehát pont ez a probléma, hogy sokan ezért, hogy hazavisszem, beszoktatom, kell nekem otthonra, nem tudom én, és akkor aztán felnő, hát akkor sajnos, akkor ott már elszabadulhatnak a dolgok, mert hogy szóval nem érdemes, tehát nem ez a jó irány.
És mi volt az, amit Jane a legnagyobb felfedezésének tartott? Mi az, amire a legbüszkébb volt?
Hát nyilván tehát hogy a csimpánzokkal kapcsolatban nyilván az eszköz használat, ugye, mert ott, tehát az volt az úttörő, amivel ugye megnyitotta az utat, megtalálta a forrásokat, tehát az szerintem mindenképpen, tehát
tehát nem csak az ember eszköz használó, ahogy az elején ugye elhangzott, hanem valóban akkor a professzornak megvolt az igazolása. Na, közben András itt bekapcsolta a telefont, és meghallgathatjuk. Igen, tehát, hogy Jane Goodall hogy hívta magához a csimpánzokat?
Igen, tehát így. Megvan.
Na, keresi. Mindjárt meg lesz. Fel van hangosítva?
This is me, this is Jane.
Hát ez nagyszerű volt, köszönjük szépen.
Csak most.
Csak most, csak önöknek. Igen, köszönjük szépen. És tehát ez azt jelenti, hogy erre jöttek. Tehát ez egy bevált hangsor volt, ezt ő kitalálta, kigyakorolta.
Hát így szólt tulajdonképpen, hogy itt vagyok. Aztán, hogy jöttek, vagy tehát jelezte. Tehát nem csak úgy megjelent, hanem... De így szólt, hogy...
Akkor mi is szólunk, ugye, vagy bekopogunk, igen, vagy becsöngetünk, hogy itt vagyunk.
Igen, köszönünk.
Gyerekeknek szoktam mondani, hogy persze rátok nem vonatkozik, de amikor kiszaladtok az óra után a folyosóra, és elkezdtek kiabálni, hogy ezzel is ugye felhívjuk a figyelmet arra, hogy itt vagyok.
Egyébként... Említették, hogy a Tarzan is kedvenc olvasmánya volt gyerekkorában, hát a filmeket hallgatva hasonló hangokat adott Johnny Weissmuller is ki, szerintem, hát meg az a Jane is, igen. Ugye akkor ott a felesége volt, tehát tulajdonképpen ez már akkor is közel jártak ehhez.
Igen, egyébként az előadásaiban mindig mondta, hogy hát olvasta a Tarzant, és ott mindig a Rose Jane-t vette el feleségül a könyvbe, úgyhogy...
Őt kellett volna?
Igen, mert hogy szerelmes volt Tarzanba, tehát ezt így mindig így elmondta, és akkor igen, hogy a Rose Jane-t vette el.
Kedves hallgatóink, csimpánzokról beszélgetünk, és Jane Goodallról, aki nemrég néhány héttel ezelőtt 91 éves korában halt meg. Vendégem a stúdióban Dominguez Teknő Zsuzsanna és Kádár András, két magyarországi munkatársa a kutatónak, és majd egy kis zene után arról beszélünk, hogy ez a magyarországi Jane Goodall intézet mivel foglalkozik, és amikor Magyarországon járt maga Jane Goodall, akkor ő például ő itt mit csinált, és milyen tanácsokat adott önöknek. Thank you. Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést a csimpánzokról és Jane Goodallról. Vendégem a stúdióban két magyarországi munkatársa, Dominguez Teknő Zsuzsanna és a Magyarországi Szervezet főtitkára Kádár András. És akkor most beszéljünk arról, hogy Magyarország ugye hát távol van Afrikától, de mégis van itt egy Jane Goodall intézet magyarországi része. Pontosan mi az elnevezés?
Hát Jane Goodall Intézet, Természet és Környezetvédelmi Egyesület, de röviden Jane Goodall Intézet, így a Magyarország szó az nincs benne, de mivel magyarul van, így külföldön nehéz használni, úgyhogy amikor kimegyünk mondjuk konferenciákra, vagy előadásokra hívnak minket, akkor Jane Goodall Institute Hungary-ként mondjuk, illetve írjuk le.
Viselőn egy kitűzőt, ott van rajta, hogy...
Csimpánzbarát.
Ön például egy csimpánzbarát, ezt messziről hirdeti, és látom, hogy ugyanolyan ing is van mindkettőjükön.
Igen,
ez a Jane Goodall Intézet Magyarország feliratot viseli, és így belülről ilyen afrikai színek és kompozíciók vannak, úgyhogy rögtön látni, hogy valami különleges.
Afrika is, Magyarország is egy ruhába.
Annyi, hogy ugye a csimpánzbarát kitüntetés azoknak jár, akik támogatják vagy segítik az árva csimpánzaink, akik egyébként a Kongói köztársaságban, illetve Dél-Afrikában egy csimpánzmenhelyen élnek, így vagy adományoznak, vagy örökbefogadnak, illetve akár hírét adják a menhelynek, illetve hogy lehet örökbefogadni névlegesen csimpánzokat. Itt kongói menhelyel vagyunk szoros kapcsolatban, és itt pont, amit Zsuzsa mondott, hogy csimpánzzá kell nevelni őket, tehát nem emberként kell nevelni őket, hanem megadni nekik azt a második esélyt az életre, hogy újra a szabadban élhessenek. Egyébként a vezetője is úgy vállalta el, Jane kérte fel őt, Rebecca Atenciát, hogy irányítsa ezt a csimpánz menhelyet. Ez a világ legnagyobb csimpánz menhelye, itt 150 csimpánzél. Akkor vállalja csak, hogyha utána vissza lesznek engedve a szabadba vadon élő állatként. Úgyhogy ez egy olyan hosszú távú program, amiben 7-8 évig tart, míg összeszoktatjuk őket, és újra a közeli nemzeti parkban el tudjuk őket engedni. Ez 2 éve történt meg egyébként, hogy 50 csimpánzt innen szabadon tudtunk engedni, de folyamatosan érkeznek az újabbnál újabb csimpánzok. Ez a mi probléma, hogy az ember, ugye, amit Zsuzsa is mondott, hogy valaki otthon szeretne tartani, és az orvadászat, az orgazdaság veszélyezteti a legjobban a főemlősök világát, így évente körülbelül 3000 főemlős tűnik el a vadonból, emiatt, hogy az emberek így otthon szeretnének tartani.
És meg lehet lenni egy csimpánzt?
Hát vannak azok a körök, akik, igen, szóval sajnos.
Közösségi oldalakon látunk ilyen képeket vagy videókat, az ott nem érzik jól magukat a csimpánzok valójában, hanem az egy természetellenes világ nekik. Ezeket nem szabad se lájkolni, se hozzászólni, tehát hogy ne hirdessük vagy segítsük ezt a orvadászati ipart, ez igazából egy fekete piac, mint a fegyverkereskedelem, mondjuk rengeteg pénz van benne, úgyhogy a korrupció meleg ágya is. Itt Afrikában tudjuk úgy, hogy a törvényeket segítve segítünk kiképezni az orvadászat ellenes alakulatokat, illetve a helyi embereket, a helyi közösségeket segítve a csimpánzok élelmezését is tőlük szerezzük be a zöldséget, gyümölcsöt, de van helyi kórház, illetve iskola is ezeken a menhelyeken, úgyhogy maga az örökbefogadás, így visszatérve, hogy Magyarországról hogy segíthetünk, hogy a honlapunkon keresztül elérhető 5 csimpánz, akiket ki lehet választani, és folyamatosan akár támogatni őket. Negyed évente küldünk róluk híreket, képeket, videókat, így tulajdonképpen együtt nőhetnek fel akár egy iskolai osztályjal, lehet egy iskolai osztálytársuk is csimpánz, csimpánz, és ez azért mondom, mert volt egy iskolai osztály, ahol örökbe fogadtak egy csimpánzt, és így együtt kijárta velük tulajdonképpen az iskolát, és amikor elballagtak a gyerekek, kirakták a tablóra is a képét, úgyhogy nagyon megható történet volt, ezt Jane-nek is elmeséltük.
Mennyi ideig él egy csimpánz egyébként?
Hát ez attól is függ, hogy hol. Tehát az állatkert, vagy a vadon.
Na, hol
40-60 évig.
50 körülbelül az az átlag.
Hát akkor érdemes barátkozni a csimpánzokkal, mert sokáig tarthat egy-egy ilyen kapcsolat. És ugye hát említették, hogy az állatkertekben is vannak csimpánzok, gondolom, ugye a magyarországi állatkertekben is vannak. Ott is vannak programjaik a csimpánzokkal?
Igen, két városban van Magyarországon, Győrben, illetve Pécsen vannak csimpánzok. Pécsen két csimpánz van, Győrben pedig egy csoport él itt több fővel. Most a pécsi állatkert egyébként így van egy csimpánz zoo programunk az globális intézet felől, hogy környezetgazdagítás, illetve hogy lehet a csimpánzokkal kontaktálni, vagy kommunikálni, úgy, hogy ők jól érezzék magukat, tehát a jóléti indexüket is egyébként ebbe a csimpunga, csimpánzmen helyen fejlesztették ki, és akkor innen az összes állatkert tulajdonképpen átvette, és ez a jóléti index mutatja azt, hogy hogy érzi magát egy csimpánz azon a helyen, ahol éppen található. Így a pécsi állatkerttel kezdtük meg most az együttműködést, korábban a győrivel is együttműködtünk, de folyamatosan így tartjuk a kapcsolatot az állatkertekkel is, mind a ketten tanulhatunk egymástól, tehát ez ami fontos, hogy az együttműködés, illetve a közös gondolkodás az, ami előre viszi a dolgokat. Így a pécsi állatkertben jövő hét szombaton lesz egy pécsi állatkerttel, illetve a Pécsi Tudományegyetemmel közösen lesz egy rendezvényünk. A Jane filmjeit vetítjük a műszaki karon a nagy aulába, vagy a nagy előadóba, illetve lesznek a filmek után beszélgetések állatkerti szakemberekkel, például ez a csimpánz húgás is majd lehet gyakorolni. Ez egy régi vágyunk egyébként, hogy a csimpánz nyelvet is oktatni lehessen, és ezt csak viccben mondom, illetve majd a nyelviskolák is elfogadják akár a egyetemi felvételinél is pluszpontot lehetne szerezni.
Egyébként de... most viccel, de én úgy olvastam, hogy valamelyik, vagy az orángután kutató, vagy a gorilla kutató hölgy, mint hogyha valamilyen nyelvet is ki dolgozott volna, ami megfigyelte volna, ugye? Tehát
igen,
ez nem ördögtől való.
Igen, így az emberi jelnyelvet is, ugye, amit használnak, azt is meg tudják tanulni, de amúgy meg sokkal érdekesebb, hogyha mi tanuljuk meg az ő nyelvüket, és így próbálunk rájönni azt, hogy mit szeretnének, de van is egy dél-afrikai csimpánzmenhelyünkön egy gondozó, aki így megtanult, erről készült egy film, aminek az a címe, hogy Penthult. Igen, így megérti őket, hogy mit szeretnének.
Mit mondanak a csimpánzok? Akkor ő mit fordított le az ő nyelvi világukról?
Hát ugyanúgy képesek az altruizmusra, illetve az önfeláldozásra, ugyanúgy szeretnek, ölelkeznek, mint mi emberek, puszilkodnak, és akkor ezekből a nem... hát ugye nem verbális kommunikációból is így össze lehet rakni, hogy ők tulajdonképpen mit szeretnének, hogy szeretne elcserélni mondjuk egy gyümölcsre egy faágat, ugye, amit esetleg eszközként használt korábban, vagy szüksége van mondjuk egy ilyen faágra, amivel hozzájuthat az élelemhez, és ahhoz
elmutogatja.
És akkor, hát meg hangok. Tehát, hogy ez a mutogatás, gesztusok, a hangok, tehát, hogyha az ember így nagyon sokat van köztük, megfigyeli őket, akkor ezeket így meg tudja tanulni. Ugyanúgy szerintem, mint egy csecsemőnél, vagy nem tudom, egy kisgyereknél a szülő, amikor még nem érti, hogy mit mond, de mégis megérti, hogy mit szeretne. Csak azzal, hogy ott van vele, és figyeli, és szerintem ez kb. Ugyanolyan.
Ez a csimpánz jóléti index, amiről az előbb beszélt, ez milyen paramétereket tartalmaz, mi alapján állapítják meg, hogy egy állatkerti csimpánz most jól érzi-e magát?
Hát így pont a természetes megfigyelésekből állították össze ezeket az indexeket, így mondjuk ugye kurkásszák egymást a csimpánzok.
Akkor biztos jól érzik magukat.
És akkor ugye mondjuk a szőrének a dussága például, hogy ugye mennyire van kikopva a szőre, hogy mondjuk minél nagyobb egy csimpánz csapat, akkor nyilván nem csak egy-két egyed kurkássza egymást, akkor ugye elfogy a szőre szegénynek, mint a plusz csimpánznak, a Jane plusz csimpánzának. Tehát ilyenekre kell gondolni, illetve akár mint az embereknél, hogy mennyi gyümölcsöt, mennyit fogyaszt, akkor látszik rajta, hogy mozog, mennyit játszik, van-e kontaktálás az egyedek között, akkor hogy viszonyulnak ugye egymáshoz. Igazából ilyenek, mint a természetben, amiket Jane megfigyelt, ugyanaz kell az állatkertekben is tulajdonképpen megfigyelni.
Hát meg azt a környezetet kell valamennyire biztosítani, amennyire lehet. Tehát ugye ez alapján, hogy igazából jól érezzék magukat.
Legyen a hely.
Tudjanak mozogni, ugye, játszani, elbújni, nem tudom, együtt lenni, tehát, hogy ugyanúgy nem lehet, viszont őket nem is onnan ragadták ki, de azért megvan bennük ugyanaz az ösztön, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát ugyanazok az igények megvannak egy állatkerti csimpánzba is ahhoz, hogy jól érezze magát, mint amelyik a vadonban van, és akkor tulajdonképpen ezt próbálják biztosítani, próbáljuk, tehát ezeket kell megfigyelni, és akkor valahogy áttenni a gyakorlatba.
Igen, ez a kíváncsiság, a játékosság, ugyanúgy, mint a gyerekek.
Hát ingergazda környezet,
kedvesek
stb.
A csimpánzokat, ezt tudjuk. Említették, hogy 2019-ben járt Magyarországon Jane Goodall, ugye?
Igen.
Mi volt a programja akkor?
Hát
miért jött?
Ugye, hát úgy volt, hogy,
sokszor volt,
hogy mi szervezzük, illetve az összes intézet Jane látogatását, és Magyarországon így 2005-2006-ban is volt, 15-ben, 16-ban, 19-ben, 23-ban volt legeslegutoljára, és akkor el tudtuk vinni a Pannon Egyetemre, ahol tartott egy előadást, illetve a díszdoktorrá is avatták, a Pécsi Tudományegyetemnek is egyébként díszdoktora, akkor előadásokat, illetve a magyar természet kincseit próbáltuk így megmutatni neki. Volt sasgyűrűzésen, illetve az egyik kirándulás alkalmával fogant meg az az ötlet, hogy a második kerületi Pesti-Deák úton a hármas határhegyi vétorlázó reptér mellett létrehozzuk a Jane Goodall tanösvényt, ami egyrészt az emlékét is őrzi, másrészt a természeti környezetet mutatja be, vagy kaszpi haragos sikló populáció él ott, és amikor szabadon engedte újra rángyónyomkövetővel ellátott siklókat, az egyiket Jane-nek nevezték el, a másikat Valinak, harmadikat pedig Tarzannak, úgyhogy így ebben is őrzik az emlékét a helyszínen egyrészt a haragos siklók, másrészt pedig ez a tanösvény.
Mert hogy ugyanálunk nincsenek csimpánzok, tehát hogy így, hogy jön ez a csimpánzokhoz. Siklók.
Hát a természetvédelem.
Ugye, hogy nem csak azzal foglalkozunk, igen.
Nagyon szépen köszönöm, kedves hallgatóink, aki teheti, akkor menjen el a Jane Goodall tanösvényre, és keresse meg ezeket a siklókat, hogyha módja van rá, illetve csatlakozzon és figyelje a Magyarországi Jane Goodall Intézet munkáját. Köszönöm szépen, hogy velünk volt Dominguez Teknő Zsuzsanna és Kádár András, az intézet munkatársai. Köszönöm
Köszönjük szépen.
Szépen
a meghívást.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, most Werner Nagy Eszter és Csák Éva nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok önöknek. Gadácsi János búcsúzik, viszonthallásra.
Elhangzott az iránytű. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb egy hét múlva, szombaton délelőtt jelentkezünk.
A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!